Korhatármestől hétről hétre várjuk itt csütörtökönként, hogy milyen értékes emberekkel ismerteti meg a hallgatókat, kiket hoz be ide a stúdióba. Hát azt hiszem, hogy ma is egy gyöngyszemet talál.
Igen, egy hosszú fekete hajú csodálatos hölgyet, ő fog ide beülni ebbe a székbe mellettem, mégpedig Józsa Judit kerámia művészt, vagy szobrász művészt, ő majd megmondja, hogy minek tartja magát. Hát itt az egyik kolléga nem mondta, hogy hát tulajdonképpen ő ma Magyarország legnevesebb kerámia művésze. Nem tudom, hogy ő annak tartja el magát, azt tudom, hogy Kovács Margitot megformázta, hogy úgy gondolja, hogy elérte már azt a tudományt, amit Kovács Margit. Ezt majd Józsa Judittól fogjuk megkérdezni.
Józsa Judit évről évre elkápráztatja a közönséget a Várban megrendezett kiállításaiból. Hát erről biztos részletesen beszéltek majd a műsorban. Én csak annyi adalékot teszek hozzá, hogy az agyag, amiből ő formáz, hát nem áll távol a családtól, ugyanis szülei nagyon neves fazekas mesterek.
Így van, több generációs fazekas mesterekről van szó. Talán egy törvényszerű is, hogyha valaki egy olyan családban nevelkedik, ahol mindig ott van az agyag, a műhely együtt van a házzal, a kisgyerekkorától kezdve a legfőbb játéka, éppen az, hogy agyagból formázom valamit, akkor ezt a mesterséget, vagy ezt a művészetet fogja űzni. De Józsa Judit nem úgy indult fiatal korában, hogy kerámikus művész szeretne lenni.
Talán az lehet az érdekes, hogy mi az, ami kiragadta abból a fajta technikából, amivel a szülei is foglalkoznak, és nem használati edényeket készít, hanem csodálatos szobrokat.
Vagy hogy hajtogatja az agyagot, milyen a hajtogatásos agyagformázási technika. Hogyha kérdezni szeretnének Józsa Judittól, akkor a 0637496720-as telefonszámon ezt már most megtehetik a hallgatók, illetve Valent Ágnes fogadja a hívásaikat a telefon mögött.
Lánchíd Rádió Budapest, FM 100.3.
Ez a sors, amit élünk csak egyszer miénk. Ez a hely, ahol érzed, hogy otthon vagy még. Ez a föld, vele könnyel, mint a szó melegével, és a szívünkkel szállítunk fel. Míg a múlt ezer harcról is gyászról mesél. Van egy út, és a holnap tám békét ígér. Ez a föld, vele könnyel, mint a szó melegével, és a szívünkkel szállítunk fel. Most a valóság is jár. Még nem járnak együtt, kéz a kézben már. Elvívenni könnyű, ha megtévesztett más. Hát nézd körül, hogy rátalálj, és új világot láss. Az idő úgyis elszáll, mint mással szállt vég. Te érsz, mindig érez, hogy otthon vagy még. Igazság még vár, de végre megtalálunk már. Értek már a földön, kik régen megmondták. Hazugság, az több lehet, de nincs két igazság. Míg a múlt ezer harcról és gyászról mesél. Van egy út, és a holnap tám békét ígér. Ez a föld, tele könnyen, itt a szó, melegével, hogy otthon vagy rég. Ez a fő, vele könnyebb, mint a szó, meleg éve, és a szívükkel szállítunk fel. Az a perc most eljött, és nem lesz több más, mire vársz, ma holnapnál messzebb kell.
Magyarok. Életképek a Kárpát-medencéből. Horváth Ágnes műsora.
Míg a budapestiek többsége az első szeptemberi délutánt vége láthatatlan forgalmi dugókban töltötte, én a budai várban sétálgattam. A Magyar Kultúra Alapítvány Budavár termében bőgatyás betyárok csizmáit csattogtak a parkettán, kanásztáncot jártak. Pajkos mosolyjal mondókákat ismételgetett egy buják lányka, úgy lépegetett a csalogatós dallamára. A széki lány kacérkodva kacsintott párjára, aki büszkén biztosan ölelte derekát, míg mellettük mezit lábas, komoly arcú csángó gyermek pár pördült a tilinkó hangjára. A korondi forgós páros úgy suhant át a termen, hogy majd elsodort a szélesen elterülő szoknya. S ahogy a szájuk szegletében mosolygó, tiszta tekintetű menyecskéket, s a kackiás bajuszú sűrű fekete hajú legényeket néztem, arra gondoltam, hogy mit gyönyörű is valójában ez a világ. Ilyen lehetett abban a korondi fazekas műhelyben is, ahol Józsa Judit nevelkedett. Míg az édesapa formálta, az édesanya díszítette a cserépedényeket, addig a gyerekek saját fantáziájuk szerint gyúrták az agyagot. Így születtek Judit keze alatt is az alkotások gyermekkorában, s így öntött formát a szívéből fakadó érzés már 11 éves lányként is. A szülői házban, Korondon, Székelyföldön mindennek megvolt a maga rendje, helye, még a legnehezebb időkben is. Szeretettel köszöntöm a magyarok hallgatóit, Horváth Ágnes vagyok, és szeretettel köszöntöm a stúdióban Józsa Judit szobrászművészt is, akinek a legfrissebb kiállításának alkotásai közben itt táncolnak előttünk a képernyőn. És most talán tényleg stílszerű a magyarok szignálja, hogy életképek a Kárpát-medencéből, a Kárpát-medence különböző táncainak egy-egy mozzanata van megörökítve egy-egy kis plasztikában. Amikor én megláttam a kiállításon ezeket az alkotásokat, akkor az volt a legdöbbenetesebb számomra, hogy hogyan lehet egy táncot, egy mozdulatsort, vagy akár azt a lelkületet, azokat a gondolatokat egyetlen aprócska szoborba így megfogni. Ezt tanulni kell, vagy pedig ezt tudja valaki?
Hát sok szeretettel köszöntöm én is a Lánchíd Rádió hallgatóit, és ez a legnehezebb kérdés és a legnehezebb feladat, hogy valóban a tánc lendületét mellett visszaadni azt a virtust, azt a szilanságot, ami egy-egy ilyen csodálatos magyar táncban megjelenik. Tehát nem egy pillanatot merevít le egy művész egy-egy alkotás során, hanem a pillanatban sűrítve a tánclépésen túl az időtlenséget fogja meg, és egy sodró lendületet egyúttal. Ez mindig a tánc fajtájától, típusától függ. Ugye egy palotás tánc mindig más kép néz ki, más a ritmusa, mint mondjuk egy forgatós csárdásnak.
Ja, akkor most tegyük meg, hogy nézzük meg a palotást, jó? Én itt ugye a kalocsai párnatáncot nyitottam meg éppen jön a virtuális galériában a honlapján, mert hogy számomra az volt az elkápráztató, hogy mint a csipke olyan kidolgozott itt a leány köténye, illetve maga a párna is, de akkor nézzük meg a palotást, és mondd el kérlek, Judit, hogy mitől lesz a palotásban például ez a fajta egyenes, elegáns tartás, vagy az a fajta férfias virtus, amit mondjuk itt a fiatal emberen látni.
Hát a palotás szokás ugye az úri nép tánca volt, és pontosan a nemesség, a nemes testtartás, a lovagiasság kell, hogy tükröződjön a táncos pár tartásán. Mind a mellett a palotás a verbunkos lépéseire, zenéjére épül, és a szóló táncában a nemes ifjú hasonlóképpen a legényeshez, a néptáncainkból vagy a verbunkos szóló részéhez hasonló csapásoló, ugró táncmozulatokat is tehet. De az én kompozícióban a lány a párja derekát öleli, 18. századi gyönyörű magyar viseletben látható mentében, dolmányban, úgyhogy az a gyönyörű magyar viselet, ami tovább élt és nem halt ki még a kommunizmus évei alatt sem, hiszen a gyönyörű sújtásos díszmagyar tudatos tervezéssel tovább élt a ma is hordható bocskaiba. Ma már büszkén viselhetjük azt hiszem ezt a viseletet.
Nézzünk még egy táncot, mondjuk a szerelmes csárdást.
A szerelmes csárdás a technikailag legnehezebb kompozíció egyébként a kiállításon, hogyha a kedves rádió hallgató elképzeli, akkor azt láthatja lelki szemei előtt, amint a kalotaszegi legény bujkába öltöztetve, gyönyörű csizmába derékon kapja a párját, aki kalotaszent királyi mennyasszonyi viseletbe látható gyönyörű, gyöngyös pártával, muszújos szoknyával, kezét a vállára, a párja vállára helyezi, és egymásra mosolyognak, és a gravitációt legyőzi a leány, hiszen valóban a levegőben lóg.
Judit, ezt meg kellett tanulni külön, vagy melyik táncban mi rejlik, mielőtt nekiláttál ezeknek az alkotásoknak?
Bizony, hát olyan szerencsém van, hogy azért Korondon nőttem föl, és a korondi néptáncosok híres táncosaik vannak, hiszen a Marosvásárhelyen 1956-57-ben megszervezett állami népi együttesbe olyan híres korondiak táncoltak, mint a Domokos Pista bácsi, vagy éppen a Lőrinc Lai bácsi a testvérével együtt. És én mindkettőjüket ismertem. Mindig irítkedtem, hogy a legények milyen csodálatos, virtusos táncokat tudnak járni. A leányok viszont ugye sokkal finomabban, hiszen ők a szépség, az anyaság megtestesítői. És akkor Domokos Pista bácsinak mondogattam, én szeretnék ilyen csizma, csapásolást, veregetést megtanulni. És ő mondta, hogy az asszonynak, a lánynak nem ez a szerepe.
És nem lehetett megtanulni?
Természetesen ma már tudjuk, hogy meg lehet ezt tanulni. Csak a csillagszemüveket kell végignézni, hogy ott a lányok bizony tudnak ilyen táncmozdulatokat is.
Feszegetjük a határainkat, ugye ma már mi lányok, hát mi a fiúk dolga és mi a lányok.
A tánc hagyományai szerint a lánynak teljesen más szerepe van. Pontosan az, hogy a családot összefogja, az megjelenik abban a szépségben. Egyáltalán annak idején ugye egy faluban a tánc alkalmával, a fonók alkalmával tudtak megismerkedni. Hogyha egy leány és egy legény a tánc alkalmával nem tudott együtt lépni, ahogy Lőrinc Laival fogalmazott, vagy nem volt meg, akkor igen riszálta mondjuk a lány a szoknyáját, akkor a legény elgondolkodhatott azon, hogy hát ez nem biztos, hogy nekem való. Mert hogy a tánc során, hogyha a legény irányítása szerint tudott pörögni akár egy orsó a leány, és akkor állt meg, amikor a legény csak utalt arra, hogy most fordulunk.
Csak a csukló rezzenésével érzékeltette, hogy most következik.
Így van, és ezt rávetíthette az életére is. És azt jelenti, hogy ha ők együtt a táncban megtalálták a ritmust, akkor az életben is akár. Tehát ez egy nagyon szép lelki kapcsolatot, akár szerelmet is elindíthatott egy ilyen táncos est, vagy egy bál, mondjuk egy születi bál, ahol mondjuk születi bál királynányt választottak. Szóval ezek gyönyörű hagyományok, amit azt hiszem ápolni kellene.
Ugye ezek tulajdonképpen nyers színű szobrok, vagy hát azt mondhatom, hogy az agyag színét őrző szobrok fényesítve vannak, mégis látni szinte a színeket. Tehát én mégis úgy érzékeltem, nem véletlenül mondtam, hogy sűrű fekete hajú legényeket látok. Megvan a jellegzetes, nagyon csinos férfi arc, az a fekete bajusz, illetve nagyon mosolygós, piros posgás leányokat látok.
Szándékosan ezeket a témákat, különösen a történelmi témákat, de itt a gyönyörű viseletekre gondolva, én szerettem volna egy egységes kiállítási anyagot létrehozni, tehát a tánc történeti fejlődése szerint egészen a tártos tánctól indulva, mondjuk befejezve az ebélyesecskével, az árgyaleánkával, a moldvai csengó gyerekekkel, akiket említettél. Tehát egyfajta történelmi fejlődés is bemutatásra kerül, és ezért nem színes, ahogy a népi életképeket festem, tehát színes földfestékekkel, finom pasztelszínben ábrázolt viseletek köszönnek ott vissza. Jelen esetben akár csak a történelmi témájuknál archaikus patinázott felületeket látunk. Ez azt jelenti, hogy a vörös agyag felületét égetés után egy ilyen sajátságos családi titok szerint, amit az
édesapám nem lehet elárulni,
tanultam, úgy patinázom, és ezért ezek a gyönyörű mélyedések, az apró pici motivumok, valóban a bajuszok, a hajak sötétebbre szándékosan azért utána járok néha pici ecsetekkel, a kis apró ráncokat, a különösen én nagyon szeretem a szemek sarkában mintázni a pici mimikákat, hiszen egy-egy gesztus, egy-egy mosoly az csak egy apró pici vonalkával, egy bevésett, bemintázott ponttal, mélyedéssel nagyon-nagyon hangsúlyossá tud válni.
Hát mint hallani véri az ember, amit éppen oda súg például valamelyik alakot, vagy mint hogyha tényleg megszólalna, vagy kacsintana.
Hát a Bolyáki leány, ahogy említett, a bevezető beszédetben valóban így cselkedik. Hát a Bolyáki viselet, ugye a gyönyörű, mint egy pávagalam úgy néz ki a Bolyáki leány, valóban így cselkedve hátra tekint, és rámosolyog a párjára, mint hogyha hallaná, mint a legény mondja, hogy gyere ide Tubicám, hát csókolom meg a szád. Tehát egy ilyen nagyon-nagyon kedves ábrázolás, de ugyanakkor viszont művészettörténészként és művészként is bennem van az, hogy a kedvesség mellett nagyon fontos, hogy ne csúszson el a dolog semmi esetre sem egyfajta sikamlóságba. Tehát itt nagyon fontos, hogy hol a határ. És hát azért is fontosak a magyar táncok, hogy mindamellett, hogy visszaadják ezt a kedvességet, a szeretetet, a pozitív érzést, ami valóban, hogy egy tánc során remélhetőleg minden táncost utolér, azt jelenteni, hogy ne felejtsük el őket, és akarjuk ezt az érzést magunkban egyre inkább megélni, és próbáljuk meg valóban megtanulni ilyen táncokat. Én egy kicsit tudok, de a mintázás azért jobban megy.
Ugye az a különös, hogy tulajdonképpen itt a legvégén kezdtük, tehát a legfrissebb alkotásokról beszélünk most. Nem tudom pontosan hányadik tematikus kiállításod ez, ugye a honfoglalókkal kezdődött 96-ban, azóta voltak nagyasszonyok, árpádházi szentek, múzsák, terrakva, mesevilág, és azt figyeltem meg, hogy tulajdonképpen éppen a táncokkal szinte visszaérkeztél oda, ahonnan valamikor indultál, tehát a legrégebbi, úgymond kész alkotások éppen a népi világból származó ábrázolások, azok az emberek, akik téged körülvettek ott Székelyföldön, azok az asszonyok, vagy az ábeli, hát nem tudom, kép, ami élhetett bennetek, az a csizmadíja, vagy az a bognár, vagy az a fafaragó mester, akiket láttál, ugye? Valahol ezek voltak az elsők, és most tulajdonképpen ugyanott vagyunk a táncokkal, azt hiszem.
Valóban, hiszen ugye a szép történelmi régi archaikus táncaik a néptáncainkban éltek tovább. És az a különbség, hogy akkor, amikor én szinte gyerekszájjal, hiszen 11 évesen mintáztam az első kis plasztikámat, elkezdtem a népi életképeket, kihalófélben lévő mesterségeket, különféle életképeket úgy, vagy zsáner jeleneteket is akár ábrázolni, ahhoz képest most technikai szempontból rendkívül sokat fejlődtem, ezt én magam is érzem, hiszen évről évre nem véletlenül választom a tematikus nagy kiállításainak az új anyagát, mert fejlődni szeretnék, nem csak emberként, művészettörténészként, hanem művészként is. És ezért a néha tudatosan felépített tematika, hiszen a magyar táncoknál, amint mondtam, ugye 150 éve nem foglalkozott ezzel senki. Hát nem véletlenül. Izsó Miklós óta, aki ugye a romantika korában a gyönyörű verbunkosait mintázta, a táncolót elrakott a parasztjaiban, azóta csak elvétve van egy-két táncos ábrázolás. Rendkívül nehéz megfogni a lendületet, az egész tánc virtusát egy-egy statikus, ugye kézzel fogható műben. És hát itt ugye kis művekről van szó, mert kis plasztikák általában 25-30-40 mondjuk fél méter magasak. más egy monumentális művet létrehozni, és más egy kis pasztikát létrehozni. Úgyhogy szóval egyfajta tudatos felépítés és fejlődés, ami belülről készített valami, mindig irányít engem, hogy hogyan, miként válaszok egy-egy témát. Hogy,
de honnan mégis... fakad a téma egyébként? Tehát a szívedből jön, vagy a tudatodból jön? Vagy az, hogy erről kell most beszélnem, vagy pedig úgy, mint ahogy 11 éves korodban megszületett a szeretett szobor, így felfakad, hogy ezt most formába kell öntenem.
A legtöbb esetben a gyerekkori élmények és a gyerekkori álmoknak a megtestesülései voltak a különféle témák, legyen az a honfoglaló magyarok, a vezérek, a táltosok.
Amikről
vagy
éppen... meséltek neked, amiről sokat hallottál, álmodoztál?
Igen, édesapám rendkívül sokat mesélt. Édesapám Józsa János fazekas mester. Én úgy gondolom, hogy a Láncid Rádió hallgatói nagyon sokan ismerik, és jártak a Józsa Portán Korondon. Tőle nagyon sokat tanultam mind a honfoglaló magyarokról, egyáltalán a magyar történelemről. És aztán persze, amikor már megtanultam olvasni, akkor rendkívül sok mindent olvashattam, ugyancsak neki köszönhetően, mert olyan könyveket szerzett meg, amit én áttanulmányoztam, vagy éppen számtalanszor újra és újra olvastam. Hát a magyar mesevilágnál a nagyapó mesefáit rongyosra olvastam. A László Gyula kutatásait, vagy éppen a szép mondáit, azokat is rongyosra olvastam. Tehát, és én már akkor tudtam gyerekfejjel, hogy azért én egyszer ezeket meg fogom alkotni, kézzelfoghatóvá fogom tenni, úgy, ahogy én elképzelem. De a magyar nagyasszonyok egy különös dolog volt, mert amikor hát ugye gyerekfejjel, tinédzser fejjel olvassa az ember az élettörténetüket, egy-egy ilyen mesebeli történést, akkor különös ez Zrínyi Ilonánál.
De te pont Zrínyi Ilonára gondolsz, ő megjelent előtte?
Megjelent, és úgy képzeltem, hogy akkor én vagyok Zrínyi Ilona, és én őrzöm a várat, és igen, és fogva a körömmel. Tehát
beleképzeltem. Még megszületett volna ténylegesen bennem, már régeségen ott volt az a kép, ahol majd
van. Igen.
És tulajdonképpen, tehát ugye mondtad, hogy 11 éves korodban másképpen készült, nyilván más technikával még az az alkotás, mint ahogy most elkészített. Biztos, hogy tényleg nagyon hosszú fejlődés van a mai alkotások mögött. De hát ez a hajtogatásos technika, ez már megvolt akkor is?
Hát a hajtogatásos technika mai napig ez a bázis, ez az alap.
De avval kezdted rögtön, igen. Tehát ez volt a sajátod.
Így van, ezt szinte ilyen játékszerűen találtam ki. Úgy kell elképzelni, hogy különböző vastagságú és állagú, keménységű agyaglapokat hajtogatok egymásra, mondjuk egy láb, egy cső, és azt megfelelő formára hajtom.
Tehát képzeljük el, mondjuk, mint a tésztát, hogy kinyújtom a tésztát ilyen lapokra, és azokat rakom egymásra, és úgy valóban tudom hajlítgatni.
Valóban, és aha, akkor, hogyha már annyira keményedett ez a láb, hogy elbírja a felső testét, akkor kerül rá egy ilyen üreges, összehajtogatott felső test, aztán jönnek a karok, és a legvégén a fej, amit úgy mintázok, hogy a hüvelygúlyomra egy icike-picike kis agyaggolyót helyezek, és akkor a hüvelygúly képezi a belső üreget, és akkor azon mintázom meg az arcot. Persze, amikor fölkerül a testre, akkor kiegészül a sok gyönyörű részlettel, a gyönyörű hajfonatokkal, ha párta van, akkor a lelógó szallagfonatokkal.
Ez így finomabb ettől az anyag, hogy ilyen hajtogatott, tehát könnyebb ebben így díszíteni? Cirádásabbat lehet készíteni, mint ha mondjuk olyan férfiasan így faragni állna neki valaki egy agyagdarabnak?
Nem lehet ezt mondani. Az az érzésem, hogy nekem valahogyan ez állt közelebb, hogy én kitaláltam, hogy én valamit a semmiből építek föl. Nekem ez óriási élmény volt gyerekkoromban. Édesapám mindig egy tömbből faragta ki, mert ő is készített szobrokat, Petőfi Sándort, meg székely parasztembereket. Tehát ő egy tömbből faragta, én azt láttam. De én nekem mindig jobban tetszett, hogy egyszer csak ott van a semmiből valami keletkezik. És akkor ezt végig folyamatosan csiszoltam, fejlesztettem, olyannyira, hogy természetesen ma már a hajtogatásos technika mellett néha nagy szobrászatnak a technikáját is használom, mert hogyha nagyobb mű születik, mint a mesevilágban, ha emlékeznek a kedves kiállítás látogatók a Fehér Ló fia kompozícióra, ott egy nagyméretű táltos ló fej és egy gyerekfej szinte egymásba olvas. dolgokat, hiszen ott arról van szó, hogy egy misztikus tántos anya, egy tántos ló és a gyereknek a szimbiózisát éljük meg.
Olyan, mint hogy a szinte fából lenne kifaragva az az állapotás.
Ez pontosan a patinázás miatt van, mert az agyagnak a melegségét és a sok-sok apró részletnek a finomságát a patinázással tudom elérni, és ez az a vöröses-barna tónus visszaköszön a gyönyörű régi bútoroknak a mahagóni vagy a dió színére. Sokkal bársonyosabb, melegebb a hatása egy-egy ilyen szobornak. Jó érzés megsimogatni meg fog élni, ha kiállításokon érzékelem, hogy szeretik az emberek megsimogatni egy-egy szobrot. Ha ott vagyok, akkor ennek nincs semmi akadálya, akkor örülök, hogyha ilyen van, de titokban ezt nem szeretem, hogy csinálják, mert félek, hogy óhatatlanul megsérülhet, mert annyi sok pici részlet van, a kiálló kis hajfonatkák, szóval azok azért törékenyek.
Lehet, hogy nincs igazam, de én ugye most sok alkotásodat megnéztem a galériában fönt a várban és a kiállításon, és én azt gondolom, hogy van egy leány arc, ami nem tudom, hogy amikor született meg benned, most nem akkor, hogyha például történelmi személyiségeket formázol, hanem egyéb esetben. Egy mosolygós, nagyon tiszta tekintetű, magas homlokú, piros posgás leányarc, és van egy jellegzetes férfi arc, ez a fekete hajó bajuszos, szintén mosolygós, nagyon kedves alak, akik újra és újra visszaköszönnek, és én valamiért azt gondoltam, hogy hát a leány az Józsa Judit. És most is így gondolom, hogyha rád nézek, hogy tulajdonképpen magad köszönsz mindig vissza. A férfi ember az pedig az édesapád.
Érdekes, hogy ezt a kiállítás látogatók is többen megjegyezték. Egyfajta tudat alatti működhet valószínűleg, amikor én így dolgozom és mintázom. Édesapám egy nagyon szép arcú, tipikus székely ember. Hát akik ismerik őt, nyilvánvaló, hogy a bajuszos, különösen a fiatal korában gyönyörű fekete haja volt, szép dús bajusza. Most idősebb, lassan 70 éves lesz, több mint 50 éve fazekas mester. De már megőszült, bajusza is ősz, egy kicsit megkopaszodott, és mégis azok a szép, finom, apró ráncok a szeme sarkában, a kedves mosolya. Szóval a szívemhez legközelebb álló személy bizonyára ezért köszön vissza egy-egy kompozícióban.
Én azt mondtam, hogy a leginkább, aki hasonlít rád, az a királylány alakja. Itt a mesevilág kiállított anyagából. Ezt te nem gondolod? Vagy tündéri oda?
Érdekes, hogy a királylány ugye a szeretett lángját őrzi az ölében, lehuppan, gyönyörű szép díszmagyar ruhában van, egy pici kis tulipános párta van a kis hajacskájába tűzve, és sejtelmes mosolyjal várja a királyfit. Elképzelhető, mert ugye ilyen óvális arctípusa van, egy szép magyar arctípust kerestem a magyar mesebeli királylánynak. Igen, többen említették ezt, és még egy dolgot, a Magyarország nagyasszonya, a patrona Hungária szobromnál mondják, hogy ha nem is a teljes arca, de hogy a patrona Hungária mosolya az az én mosolyomra hasonlít. Lehetséges, ez teljesen tudat alatt működik, soha nem szándékos.
Tehát nem azért, mert tükörből figyelet, hogy melyik
arcot sosem mintáztam meg magamat. Egy portréábrázolás néha-néha ugye szoktam mintázni, de magammal még ilyen szempontból nem foglalkoztam.
Ugye most abban a szerencsés helyzetben vagy, hogy tulajdonképpen a galériában édesapád alkotásaival együtt vannak ott a te kis plasztikáid. És nem úgy vannak most már mellette, hogy Józsa János fazekas mester, a népművészet mesterének alkotásai mellett mellesleg ott vannak a polcon Józsa Judit alkotásai, hanem valaki bejön a galériába Józsa Judit alkotásait megnézni, és ott vannak az édesapád által készített kis harangok, tálak, ivóedények. Édesapád mit szól ehhez?
Hát én úgy érzem, hogy azért ő büszke és nagyon boldog, hogy sokat fejlődök folyamatosan, de hát neki köszönhetek minden. Én őt tekintem mesteremnek. Az az igazság, hogy amikor én 1995-ben az első kiállításomat a népi életképekből megrendeztem a Gellért Hotel teaszalonjába, akkor még a magyar közönség azért jött el, mert kíváncsi volt arra, hogy Józsa János leánya itt Budapesten mégis milyen kiállítást hoz el, mit mutat meg. És aztán évről évre össze kellett szedni magamat, felkötni a felkötni valót, és olyan új kiállításokat megálmodni és megalkotni, ami nem hoz szégyent sem a Józsa családra, Józsa János nevére, sem a magaméra, és természetesen a szűke pátriámra, Erdélyre, a székelységre sem. És aztán, amikor már a nagyvilágba mentem el a kiállításokra, nyilvánvalóan a Nagy Magyarországra és az anyaországra sem. Úgyhogy ezt én különösen ugye olyan nagy szerencse ért, hogy a január hónap folyamán a Magyar Kultúra lovagja meg tisztelő címet adományozta, úgymond a civil társadalom. Hát azóta meg különösen nagyon-nagyon hát odafigyelek arra, hogy ehhez méltó módon kell viselkedni, élni és dolgozni.
Hogyha valaki elolvassa néhány sorban az életrajzodat, hogy hát Korondon született, fazekas családba született az édesanyja és a díszítést eltanult, tehát tulajdonképpen most már János bátyád is ugye folytatja a sok száz éves fazekas hagyományokat a családba, azt gondolja, hogy hát egyértelmű, persze, hogy szobrászművész vagy kerámikus lett ebből a hölgyből, pedig ez nem volt ilyen egyértelmű, tehát az első választás az tulajdonképpen nem az volt, hogy te ezt fogod csinálni.
Valóban így történt. Én nem annyira erős az empatikus készség. Én mindenképpen segíteni akartam az embereken, és ezért én mindig jó tanuló lévén úgy döntöttem, hogy orvos leszek, mert hogy egy orvos tud leginkább segíteni a bajba jutott embereken. És ezt én komolyan vettem, nagyon-nagyon keményen tanultam, hiszen ugye tudjuk, hogy milyen nehéz egy ilyen vizsgán túlesni. Olyannyira, hogy amikor már a Székelyudvarhelyen elvégeztem a szakápolói iskolát, és általános nővér lettem, tovább képezve magamat, én ott maradtam gyakorlatilag a Székelyudvarhelyi kórházban, a sebészeten, ott viszont egy olyan, hát sajnos olyan élmény ért, ahogy elveszítettük egy betegünket, akit már nagyon-nagyon régóta ápoltunk. És én nem tudtam feldolgozni ezt. Tehát egyik napról a másikra döntöttem úgy, 18 évesen, hogy hát az, amit én kitűztem célul magam elé, ez nem fog menni. És ezt hát nagyon nehezen, de tudatosult bennem, hogy nem véletlenül kellett azért ezt meg végig megtanulni, és egyáltalán az ember egészségével kapcsolatos dolgokhoz érteni, hiszen azt hiszem, hogy valamilyen szinten a szobrok is, ha eljutnak a egy-egy magyar családba, azt a sok pozitív energiát sugározzák magukból, akkor már egy picikét úgymond az kisugárzik ott, és akkor egyfajta idézőjelesen mondom, gyógyítás történik. Tehát én hiszek ezekbe a dolgokba.
Pedig először, mikor átjöttél, akkor tulajdonképpen itt is a Margit Kórházban szociális szervezőként dolgoztál.
Igen, mert én úgy szerettem volna az anyaországba tartózkodni, hogy semmiféle ilyen tőlem távol állnak a törvénytelen dolgok. Én ahhoz túlbecsületes vagyok, és én például nem tudok füllenteni, azonnal elpirulok, tehát ilyenek. Ezért én hivatalosan szerettem volna itt tartózkodni, és a Szent Margit Kórházba helyezkedtem el szociális szervezőként. Úgyhogy a geriátriai osztályon dolgoztam, ahol újra és újra találkoztam sajnos a halál tényével. És ezeket belevittem a munkába, hiszen Dunakeszin Ács Bandinak a műhelyi minden hétvégén dolgoztam, alkottam ahhoz, hogy az a 73 darab szobor, amit a Gellért Hotel teaszalonjába kiállítottunk, megszülethessen, és valóban elinduljon ez a pálya.
Angyal a magasban, böffen nincs baj, nincs haragban, senkivel.
Én orva szolgják a fákon a kapolcán. Láss csodát, láss ezer csodát. Láss ezer csodát.
Tulajdonképpen a műhelyedben laksz. Tehát együtt van a lakás és a műhely. Nem, no? Tehát tulajdonképpen éjjel-nappal lehet dolgozni, akkor az ember nem tudja abbajni. Sőt, az alkotásaid is ott vannak, mint körülötted a lakásban. Ez ennyire összefort a munka és az élet.
Látszik, hogy nekem erre van szüksége egyébként, mert sokszor hajnalig dolgozom. Most is a magyar táncok mintázásánál eltelt 2-3 nap is, hogy le se feküdtem. Tehát annyira beleéltem magam, annyira jól ment a mintázás, az alkotás, hogy nem volt rá szükségem, hogy lefeküdjek. Általában éjszaka egyébként is sokkal jobban tudok dolgozni. Valahogyan ilyen típus vagyok. A csendben, nyugalomban, az éjszakának van egyfajta misztikuma is. Tehát úgy ez jobban működik nekem.
És nem furcsa például a mesevilágot mondjuk éjszaka egy 8. kerületi lakásban megformázni, mikor hát egész másról szólnak az alkotások?
Hát igen, az én váram, vagy az én házam, az én váram, ez mindig jó mondás, mert a saját kis berkében, saját kis házában kialakít egy olyan szigetet, gondolom mindenki, és ezzel én is így vagyok, ahol jól érzem magam. Tehát én nekem akkor van egyfajta lelki frusztrációm, hogyha én nem a műhelyben vagyok. Tehát ott van a lakás egyik szobájából kialakítva, a sarokba, a kemencével, és én bármikor, amikor kedvem tartja, és ez általában sokszor kedvem tartja, szóval néha átesek a ló túlsó oldalán, és akkor ott tudok dolgozni, alkotni. Nem könnyű, mert 3. emeleten van, és mindig föl le kell cipekedni lift nélkül, de hát nagy boldogság, hogy mégis van egy saját, egy műterem, saját kemencével, mind ahhoz, hogy én ezeket a gyönyörű szép kiállításokat, állatokat meg tudjam valósítani.
Hogyha valakiben ennyire dolgozik a szülőföldje, a szülőhelye, a családja, az a fészek, ahonnan jött, tehát ennyire ott él benne Erdély, a Székelyföld, azok az emberek, akkor miért hagyja el a szülőföldjét? 94-ben, ugye?
Valóban, 1994-ben határoztam el azt, hogy egyre érett bennem egyébként ez a gondolat, miután ugye eldöntöttem, hogy mégsem leszek orvos. Természetesen egész gyerekkoromban, még a gimnáziumi évek alatt is én mindig otthon az édesapám műhelyébe dolgoztam és alkottam. Minden hétvégén otthon voltam, és ott újabb és újabb szobrok születtek. De egy idő után úgy éreztem, hogy szükségem van térre, lehetőségre, hogy én bemutassam azt, amit tudok. Kutatni akartam, és meg akartam ismerni a nagy Magyarországon élő embereket, magyarokat. Engem elbűvöltek a matyók, a palócok. Ez egy nagyon izgalmas, és különösen emlékszem, hogy gyerekfejjel mintáztam meg 17 évesen a Rózsa Sándort. Rózsa Sándor Talpig Vasban című kompozíció, hát a mai napig az egyik legkedvesebb művem.
És mert én szűk lett az a világ, és úgy éreztem, hogy itt az anyaországban fogom tudni megmutatni azt,
valóban, amit. Igen, ez volt a fő motiváció, de el kell, hogy azt mondjam, hogy egy kicsit ilyen skizofén állapot, mert hazamegyek, és akkor azt mondom, hogy hazajövök. Tehát az embernek két otthona lesz, néha nagyon honvágyam van, hiszen a családom minden tagja, az édesanyám, édesapám, a testvéreim, unokahúgaim, unokaöcsém otthon él. Ezért gyakran hiányoznak, és telefonon nem lehet őket helyettesíteni, de minek utána munkamániás vagyok, a munkám is a műhelyhez kötet. Hát igyekszem azért, hogy abban a pillanatban, amikor úgy érzem, hogy minden rezdülésem hazahúz, akkor hazamegyek. És akkor azzal a rezgéssel, amivel ott születtem a szülőfalomba, feltöltekezve újra jövök, és újra egyre jobb és egyre szebb dolgok születnek meg.
Ugye úgy tűnik, hogy a feladat itt az anyaországban egyre nagyobb, vagy egyre több. Úgy is, hogy például valaki az alkotásaival megőrizzen fontos örökségeket, illetve továbbadjon, vagy például ezt az örömet sugározza az alkotásain keresztül. De például fontos feladat az is, hogy rávilágítsunk az anyaországban élőknek arra, hogy igyekezzenek megtartani az anyaföldet, a szülőföldet. Jónás István kollégám itt a délelőtt arról beszélgetett, hogy tulajdonképpen milyen trükkökkel próbálják felvásárolni a magyar termőföldet, és például Varga László taktaharkányi polgármestert hívta föl az ügyben, hogy ott állítólag hirdetéseket tesznek ki, akár az útszéli fákra, oszlopokra, hogy földet vásárolnának, és ezeket aztán zsebszerződésekkel tovább adják, hogy aztán 2011-ben majd külföldiek kezébe kerüljön. Szeretném, hogyha közösen meghallgatnánk ezt a beszélgetést.
Nem csak Tarszal környékén van ez, hanem az egész Tatta közben végig, hiszen itt hihetetlenül értékes földületek vannak, és sajnos az ország a leghátrányosabb kistérségei közé tartozik ez a bizony szerencsi kistérség is. Ezért lehet azt sejteni, hogy az emberek nyilván szegény emberként mondjuk a Dunántúl adott részein eltávoztak ugye a gyermekek, unokák az ország másik részére, és csak a szülők maradtak itt, vagy a nagyszülők. Szabad prérának lehetne ezt a földet tekinteni, és értékes összegekért megvásárolni. Én felhívtam egyébként ilyen befektetési szándékkal vásárolnak, gyűjtik a kisebb területeket, és miután ez több tucat hektár, meg még jobb, hogyha 100 hektár fölötti, akkor pedig a megvásárolt összeg többszörösét értékesítik tovább. Egy adott körnek, amiről nem nagyon kaptunk információt, sőt, miután tudják, hogy mint mi önkormányzat nagy föld vásárlók vagyunk, nem magunk részére, tehát nem magánemberként vagyok polgármesterként földvásárló, hanem a közösség részére van, tehát van több mint 350 hektár föld vagyunk. Erdőket telepítünk, legelőket tartunk fent, és adjuk oda a gazdáknak ingyenesen. Kimasz módon elhangzott az is, hogy hát akkor legyünk partnerek. Ha én szerzek nekik földet, akkor nekem ide adják bérbe adott ideig. Hát gondolom, ez az adott idő az, amikor ez a föld értékesíthetővé válik, adott esetben külföldiek részére is. Érdekességképpen mondom a rádió hallgatóknak, próbáljon meg valaki földet venni Németországba, Dániába, Hollandiába, Belgiumba, nem fog neki sikerülni. Nem csak azért, mert a vegekben és az aranyárával vetekszik a olyan minőségű termőföld, ami Magyarországét meg se közelíti, amit a Tatta közben van, hanem azért is, mert egyszerűen nem eladó, mert az emberekben kialakult egy másfajta értékrend és egy tulajdonképpen értékvilág. Meg lehet adott esetben szeretni a földet, az sem egyébként idegennek és külföldinek nem, hiszen egy erős lokálpatriotizmus van ezekben az országban, akit előbb említettem. Adott esetben talán bérletként, de tulajdon szerezni magyarként termőföld tulajdont nem fog neki sikerülni, és nem csak a pénz miatt. Nem volt annyi rendszerváltás, politikai változás, mint Magyarországon az elmúlt 60-80 év alatt. Nem kellett a mezőgazdaságot gyakorlatilag 20 évenként újraépíteni, tulajdonképpen 1940 után. Ott ez folyamatosan évszázadokon alakult ki az a földműves szerkezet, és azok a családok, akik megörökölték azokat a néhány tucat, vagy pár száz, vagy ötesen egy-két ezer hektáros földeket, nem olyan egy életmunkája, évszázadok munkája van benne, és ezek az emberek becsülik azt, amit így megszereztek, és meg kell tartani az adott község részére, egyébként a következménye nem úgy beláthatatlanak, hanem nagyon is belátható. Megveszett, hogy én mindent megteszek érte, hogy ne adja el, adja oda bérbe bárkinek, 5-10 év akárhány, de tulajdonjogot senki ne adjon el senkinek. Ne kerüljünk abba a helyzetbe, mint amilyen helyzetben vélemény szerint a Dunántúl kerül, hiszen osztálylapokban én számtalanszor láttam több helyen is, hogy az osztálylapok becslései szerint, mértékadó osztály források szerint körülbelül 700 ezer hektár földet művelnek már ma Dunántúlon, külföldi állampolgárok.
Tényleg ennyire nem tudjuk, hogy milyen értékes az a föld, amin élünk?
Hát nagy baj, az nagyon nagy baj, hogy a saját kis talpalatnyi földünktől akarom megválni. Hát akkor mi lesz a gyerekeinknek? Egyáltalán milyen jövő vár ránk? Én egész életem során arra törekedtem, hogy erősítsem minden magyar emberben, függetlenül attól, hogy határon innen vagy határon túl él, a hazaszeretet érzését. Ma már elcsépelték a hazaszeretet szót. Hogyha valóban védenék a magyar gazdákat, védenék a magyar földet, a magyar tulajdonban maradnának stratégiai dolgok, mint az elmű, mint a gáz, vagy sorolhatnám, ugye most a vízművekkel is próbálkoznak. Szóval ilyen jellegű stratégiai dolgoktól nem lett volna szabad megválni. Én nagyon-nagyon nem értek a gazdasági dolgokhoz, de laikusként, egyszerű józan paraszti ésszel úgy érzem, hogy ezek olyan fontosak, amik csak a jövőnket garantálnák. Hát teljesen egyetértek az úrral, aki beszélt, hogy ez egy nagyszerű megoldás, hogy bérbe adni, de tulajdonjogot adni.
Ez hogy volt egyébként a korondiak, mert ugye itt arra hivatkoznak sokan, hogy hát azért válnak meg a földterületeiktől, a nagyon értékes termőföldektől is, mert hát olyan nagy ínségben vannak, hogy az a kevéske pénz is, amit kapnak érte, most az annyira fontos. Hát gondolom, hogy nem éltek gazdag emberek mondjuk a 70-es években Koront környékén se, nyilván magán tulajdon nagyon kevés volt, de mi győzi meg az embert ilyen helyzetekben mégis arról, hogy ne a pénzt válassza?
A hagyományok. Tehát, hogyha családra öröklődött az, hogy ott a nagyszülők nagy mezőgazdaságot állattartással foglalkoztak, azt tovább akarta vinni. Tehát olyan erősen kötődött ő a rükhöz, a földhöz, hogy az nem volt kérdés, hogy ő azt nem akarná folytatni. Hát ez valószínűleg a családból jövő nevelésből is adódik.
Józsa Judit is viszi tovább a hagyományt, amit kapott. A földet nem is, mert ugye Koront környékén termelni annyira nem lehet, de jó anyagos a föld.
Szó szerint.
A hagyományt azt viszi tovább. Nekem van egy olyan alkotásod, ami tudtam, hogy így lesz, amikor belépek, tényleg könnyekre is fakasztott. Pedig gyönyörű alkotás, nincs benne semmi szomorú, de hát számomra mégis a leggyönyörűbb az Anyaország című alkotás. De mielőtt erről beszélünk, beszélj a számodra legkedvesebb alkotásról, amiből nincsen még egy. Ugye? Az Erdélyből nem készül még egy.
Valóban így van. Az Erdélyi című kompozíció az számomra azért a legkedvesebb, mert Vas Albert múzsájaként született ugyan, de hát végre a szülőföldemet kézzelfoghatóvá tehettem egy gyönyörű kompozícióban, ahol egy hegyi kristály több az istenői alaknak a bázisa, mint hogyha a hegyek fölött, az erdélyi hegyek fölött uralkodna az a nő, aki itt látható. A mellkasára az Erdély címeréből rádomborított túllal, a karjainnal, valóban megjelenő szárnyakkal, egyik kezében a napot tartja, másikban a holdat, és homlokán csillagokat visel.
Ez egy nagyon életerős fiatal leány, ez az Erdély.
Igen, valóban egy ilyen örök szépség, egy örökké, hát valóban itt egy istennő úgy látszik itt a hegyek fölött, a gyönyörű igazi ásvány kompozíciókkal, hiszen ezekben természetes ásványok vannak, Erdélyből származó ásványok.
Ezért megismételhet. Hát nem tudom, hogy a Magyarország, az anyaország megismételhető-e. Én azt találom különösen gyönyörűnek ebben a szoborban, hogy végre itt van egy büszke, egyenes tartású, mosolygós anyaország, és mindkét kezével fogja, körbeöleli a sok-sok gyermeket, tehát a határokon túl élő gyermekeket.
Számomra nagyon fontos, hogy az anyaországunkat úgy tudtam megformálni, hogy valóban egy egyenes gerincű, ahogy említetted, szép anyát ábrázolhattam, egy hármas halomotívumon, a Szent Koronával a fején, és a Trianonkor elszakított magyar területeket megtestesítő gyerekek sorakoznak körülötte, mindenki egymásba kapaszkodik, egymás kezét fogja öleni, és hatalmas nagy szeretettel néznek egymásra és az anyaországra.
Én ott kívánom minden határon túli magyarnak, hogy egy ilyen erős, büszke, egyenes tartású anyaországba kapaszkodhasson. A hallgatóknak pedig azt kívánom, hogy ne csak hallgassanak Józsa Judit alkotásairól, hanem menjenek el és nézzék meg, mert biztosan érdemes a Magyar Kultúra Alapítvány Budavár termébe, illetve a Fortuna udvarba. Józsa Judit kerámikus volt a magyarok mai műsorának vendégein. Köszönöm, hogy velem tartottak. Valent Ágnes, Gálfi Zoltán és Horváth Imre voltak a segítségemre. Egy hét múlva találkozunk ismét élőben. Horváth Ágnest hallották.